Az Inforádió arénájának vendége továbbra is Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének ügyvezető elnöke, a Trigránit elnöke. A beszélgetést felvételről adjuk. Kinek kéne az adót beszedni, az államnak vagy az önkormányzatoknak? Az önkormányzatok irányába nem kellene eltolni egy kicsit a rendszert?
Nem. Ezek úgy gondolom, hogy az államnak normatív alapon kell, és ki kell egyenlítse, mert ha ajándék az, hogy egy nagy vállalat ott dolgozik azon a településen, akkor ott minden van, akkor mondjuk egy 15 ezeres település már 3 sportcsarnokot épít, mert van rá pénze, és össze lehet hasonlítani a foglalkoztatásra, hogy milyen plusz van, és a másik helyen meg a legelemibb állampolgári jogot, mondjuk azt, hogy a gyerek óvodába járjon, vagy a legszűkebb szociális juttatást megadják, arra sincsen lehetőség. Ez egy igazságtalan rendszer. Tehát ezért államilag kell veszedni, és normatív alapon szétosztani. A társadalomban sajnos óriási szegénység fog keletkezni, és a szociális hálónak működni kell. Ezért erre nagyon sok, ezt figyelembe kell venni. Tehát a vállalkozások ezek nem úgy gondolkodnak, hogy az a jó, ha sok szegény van, azt mondják, hogy az a jó, ha sok jómódú ember van. Hiszen a vállalkozások akkor maradnak talpon, egy jó életszínvonalú országról beszélünk.
Elnök úr, egy kicsit a reálgazdaságtól távolodjunk el. A VOSZ március 8-ai gazdasági fórumán több felszólaló is beszélt az erkölcs, illetve az adott szó becsületének megrodgyanásáról. Ennek a helyreállítása kinek a feladata? A magyar vállalkozók ebben miként tudják kivenni a részüket?
Egy erkölcs és egy morál legnagyobb felelős és letéteményese az az értelmiség, és benne van a sajtó. Tehát nem a politikát hozom előre, a politika csak ezután következik. Tehát ők tudják előkészíteni azt, vagy kikényszeríteni a politikából, hogy ott is más morál legyen. Morál az Magyarországon kritikán aluli. Meg kell mondjam.
De a politikai morál, vagy az emberek szintjén is ez megjelenik, a hétköznapi minden, emberek szintjén?
A kettőnek kölcsönhatása van. Ez egy nagy bizalom, tehát a morált, a társadalmi morált helyre kell állítani. Ebben benne van az, hogy vissza kell szorítani a korrupciót, hogy kell hivatástudata legyen valakinek, aki valamilyen feladatot gondolok itt oktatásra, egészségügyre, vagy éppen egy hivatalval dolgozik. A politika okozza a korrupciót. Tehát ugye mert mindig a állami megrendelések körül van, ahol politikailag neveznek ki embereket és személyeket. A korrupció szenvedő alanyai azok a vállalkozók. Tehát belőlük rengeteg kisvállalkozó panaszkodik és mondja.
Néhány esetben nem jár jól mind a két fél?
Nem jár jól. Mert a korrupció az drágítja. A korrupció az úgy jelenik meg, hogy valamelyik állami alkalmazottat, vagy politikát kell a vállalkozóknak lefizetni, és akkor teljesen értelmetlenné válik a verseny. Tehát meggyőződésem, hogy a magyarországi nagy közbeszerzési munkák, azok 40%-kal felül vannak árazva. Útépítéstől, metróig és különböző helyeken, most gondoljuk el, hogy ez megjelenik az adósságszolgálatba, és ez megterhel mindenkit, és mivel minden adó, a miniszter fizetésének az adója is, meg az egyetemi tanári is a vállalkozásokból ered, mi tisztán a vállalkozók ki tudják számolni, hogy a korrupció elfolyt pénz is majd tőlük lesz beszedve adóba. Tehát az emberek nincsenek felvilágosítva arról, hogy egy piacgazdaság, vagy minden gazdaság, nem kell piacgazdaság legyen, az gazdasági alapon nyugszik. Tehát ha a vállalkozásokból nem tudják beszedni, akkor nem lehet az állami alkalmazottat fizetni, a szociális ellátásban lévőket, tehát az ő adójuk is, amikor mondják, hogy az ő adójuk mire, vagy az is a vállalkozásból ered.
Elnök úr, beszélt ön a hazai vállalatok megerősítéséről, és ugye 98 és 2002 között tudnék céget vagy cégeket mondani, akiket helyzetbe hoztak. Ön a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének március 8-ai fórumán azt mondta, és ezt Orbán Viktor el is fogadta, hogy 2012-ig a közbeszerzések nagy részét magyar tulajdonú cégek nyerjék. Az ellenzék, az ellenfél ilyenkor nem kiálthat korrupciót, és egyáltalán a protekcionizmus az Európai Unióban az mennyire fér meg?
Hát ha Németországban nem kiáltanak, Franciaországban nem kiáltanak, pont, tehát mivel meggyőződésem, hogy ezek a nagy fejlesztések, ezek korrupciós ügyek. Tehát pont annak jegyébe beszélünk, hogy ne legyen. De ma a magyar vállalatok, magyar tulajdonú vállalatok egy jelentős része nem képes a közbeszerzésnél méret és egyéb okok miatt részt venni. Tőke háttere nincsen, ezért ez a 2012-es időpont, hogy fel kell készíteni tőkecsoportokat, vállalkozásokat arra, hogy alkalmasak legyenek, hogy elnyerjék.
Hogyan lehet a magyar vállalkozásokba tőkét pumpálni? Jelen pillanatban ugye az államnak, a magyar államnak nincs sok pénze, Európai Uniós források vannak. Miből lehet tőkét emelni?
Meggyőződésem, ha Magyarország fejlődni akar, akkor állami vállalatokat kell alapítani.
Államosítsunk, húha!
Nem. Azt mondtam, hogy alapítani. Alapítani. Másik oldalon néhány magyar vállalkozó magával beszállhat az állam. Tehát lehet állami és magántulajdonú vállalat. Az kellően hatékony, erre számtalan példa van.
Erre mondják magukat liberálisnak valló politikusok, hogy az állam nem jó gazda.
Ha mellette van olyan menedzsment és érdekeltséggel rendelkező vállalat, biztos vagyok benne, hogy jobb lenne a BKV, a MÁV, ha abban lenne magántulajdon és a magánmenedzsment, és az állami többség. Tehát ez nem zárja ki, maradjon benne állami többség. Csak mivel tőkehiány van, és ezt szeretném mondani, és termelést kellene fejleszteni ma, nagyon kicsi az esély arra, hogy Európából ide települnek vállalatok. Tehát inkább, mivel ott protekcionista jelszó ki van adva, hogy vissza a gyárat, és a munkás jöjjön mondjuk Kelet-Európából.
Például Franciaországban.
Máshol is. Van, ahol kimondják, és van, ahol nem mondják ki. Tehát ezért az állam, lehet, hogy multinacionális cégekkel kell társuljon, hogy biztassa, mert nem a multi ellen kell lenni, hanem a multinacionális vállalatok köré kell szervezni rengeteg kis és középvállalkozást, és az adókedvezményüket ehhez kötni. Ennek egy jó példája volt Korea, Tajvan, megvannak ennek a modelljei. Ma hihetetlen alacsony a multinacionális vállalatoknál a belföldi kis és középvállalatok beszállítása. És ezzel a hozzáadott érték csökken. Tehát alacsony. Tehát az ma a probléma, hogy itt vannak a multik, de nem alakult ki körülöttük az a kis vállalkozói vagy középvállalkozói kör, amelyik beszállító lenne, mert nincs tőkéjük. Az állam ehhez nem adott pénzt, ezt kellett volna szolgálja az unió forrás. Nem társul a magyar, mert mindegyik egyénileg akar boldogulni, nem teszi össze a tőkéjét, és ezért ez tőketámogatás kell.
De itt van például az Európai Uniós források tekintetében a kockázati tőke alap, ez a Jeremie program. Ezekre kell első körben alapozni, vagy pedig az állami elvonásokból, amiről már beszéltünk az előbb is, és aminek révén megteremtető az adócsökkentés is, abból jöjjön ez a pénz.
Talán emlékeznek a hallgatók is, amikor volt a nemzeti csúcs a válságnál. Akkor én első helyre a likviditást tettem, mert a nyereséges vállalat is tönkre mehet, ha nincs likviditás. És a likviditásnak, hogy mennyire fontos, a Fed elnöke azt mondta, hogy válságban én nem tudok más tenni, mint kimegyek a erkélyre, és két kézzel dobálom a pénzt. Tehát a gazdaságban likviditás kell, ez az első. A likviditás kedvezményes hiteleken, tőkejuttatásokon keresztül lehet megteremteni a vállalkozást.
Tehát akkor nem feltétlenül ingyen pénzzel?
Ingyen adta, de ha ingyen lehet nevezni, hát azt visszatermeli. Spanyolországba, Görögországba, Portugáliába 70-80% az uniós forrásokból, 70-80%-ot a termelőberuházásoknál tőkejuttatást adtak. Tehát ez egy, ugye a magyar az generál irigy. Mi az, hogy ingyen kap a kis József a faluba, ha csinál egy sajtüzemet. Mi az, hogy ingyen kap pénzt? Nyilván hozzáteszi az ön részét. De ez így volt. Ezt így csinálták meg Európában, ahol sikeresek voltak. A multinacionális cégek is kapnak állami részéről hozzájárulást, hogyha nagy fejlesztést tesznek. De ez tehát az alapprogram, hogy tőke kedvezményes hitel, tehát likviditást kell javítani, európai versenytársakkal hoz hasonló méretű tőkejuttatást kell adni. Ezt kitalálták. Gondolom, hogy senki nem gondolja, hogy Írországba vagy Spanyolországba így kidobott pénznek tekintik.
Egy lélegeztetőképpen lévő ország ezt meg tudja tenni?
Nem annyit tud tenni, mint a többiek, de ha nem ez az út, akkor nincsen Magyarországnak jövője. Mert tőke felhalmozás periódusával kell, hogy legyünk, hogy legyen elegendő tőke. Amíg az ország 40%-a kívülről van finanszírozva, addig nem versenyképes. Az a pénz, amely hazai vállalkozásokon belül forog Magyarországon, az gyarapítja a betéteket, a megtakarításokat, és elősegíti a fejlődést. Ezt csinálták mások.
Elnök úr, haladjunk tovább a VOSZ programpontjain. Az utolsó az volt, hogy euró, de nem minden áron. Na, ebben a programpontban nem tudott egyességre jutni a Fidesz vezetőjével. Napnál világosabb mindenki számára, hogy ez elsősorban gazdasági kérdés, de a politika azért rendre ráteszi erre a kezét. 2002-ben teljes körű egyetértés volt abban, hogy akár Szlovéniát vagy Szlovákiát megelőzve is bevezethetjük a közös európai fizetőeszközt. Azóta sokan mondtak sokféle dátumot. Legutóbb Bajnai Gordon 2014-et, Járai Zsigmond volt jegybankelnök, pedig talán 2016-ot is emlegetett egyszer. Mit kell tenni annak érdekében, hogy nem mindig 5 évre legyünk az euró bevezetésétől, mint annó voltunk az Európai Uniós csatlakozástól?
A Orbán elnök úr egy profi politikus, biztosak voltunk benne, hogy ezt meg fogja kifogásolni. A 80%-ot, amit mi mondtunk.
Mi ez a 80%?
Tehát azt mondjuk, hogy a eurót akkor lehet Magyarországon bevezetni, ha a unió egyfőre jutó jövedelemnek 80%-át eléri Magyarország. Ennek az én véleményem nem friss ez, ez is amióta euró van, azóta mondom, hogy egy lemaradt ország az közepes inflációval és jó árfolyammal tud felzárkózni. Az árfolyam az a protekcionista eszköz, amivel a hazai ipart, szolgáltatásokat versenyképessé lehet tenni. És növekedni az csak exportorientált ország tud. Pláne mi kicsik vagyunk. Ha 100 millióan lennének, akkor lehet belső piacra is gazdaságosan termelni. A mai világban egy 10 milliós ország, amelyik belföldre akar termelni, és ezen keresztül akar fedni, nem tud. Tehát ennek megvannak a példái. Az árfolyam az, amiben nem tud beleszólni az unió.
Amiben a politika tud beleszólni, hát éppen az interjú napján olvastam az Index hírportálon, hogy akár a kormányváltás egy nagyon erős forintot is hozhat, akár a 250 forintos szintet is elérheti nyárra.
Igen, az egy nagy tragédia lenne. Tehát azt tudom mondani, hogy ez, amikor a jegybank elnökök abba tetszelegnek, hogy mennyire erős a forint, az mindig megöli a gazdaságot. Nagyon jól lehet követni. Mondtam, egy átlagipari vállalat 5-8% jövedelemmel dolgozik, és amikor 10%-ot javul egy éven belül a forint, akkor gyakorlatilag nem tud exportálni, akkor veszteséges lesz. Tehát ennek óriási a felelőssége. Ma Kína sikerének egyik titka a yuan árfolyama, a lengyeleknél a zloty árfolyama, ahol nagyon gondosan ezt kikalkulálják. Tehát Isten mentse meg Magyarországot attól, hogy 250 forint, vagy netán, amivel büszkélkedtek, hogy 230 valamennyi volt az euróhoz viszonyítva a forint, az egy tragédia magyar.
Ön mennyit tartana ideálisnak, amikor csatlakoznánk?
Csányi Sándor nagyon jól levezette, hogy 280-285 forint körüli az, amelyik Magyarországon lendületet adna az iparnak, vagy a Surányi György csúszó árfolyam stratégiája az bevált. Akkor jött be a legtöbb tők, az ellensúlyozta a magas adókat, de ki lehetett számítani, hogy mennyi jövedelem keletkezik. A tőkét akarunk vonzani, már pedig a felzárkózáshoz kell tőke, termelés jöjjön Magyarországra. Azt gondolom, hogy ezt meg kell tenni. De a csatlakozásnál, tehát amit mondtam, az euró. Én azt gondolom, hogy az unióra az a jellemző, hogyha bárki az ott lévő nagyok piaci érdekeivel ellentétben egy feljövő vagy kisebb ország bármit csinál, abban a pillanatban uniós szabályra egyébre hivatkoznak. Akkor vizsgálják, hogy miért így segített az állam, sorolhatnám. Tehát, hogyha nagyon kérdezik, akkor válság van, akkor lehet látni, akkor elfelejtik. Akkor minden szabállyal ellentétben, a szabad versennyel, a tőkeáramlással és egyébbel, akkor a saját önös érdekeik jelennek meg. Magyarország a saját érdekeit kell védje, az unió önző államok gyülekezete, ahol nagyon, nagyon kevés közös értek jelenik meg.
Csak ekkor van az is fordul elő, amit ön is mondott, hogy amit a nagyobb tagállamok lenyelnek saját maguknak, azt nem biztos, hogy lenyelik a kicsiknek.
Mert össze kellene fogjanak a újonnan csatlakozók, és azt kellene mondhatnák, hogy hát mi egy klubba, egy szervezetben vagyunk, és az ilyen szabályokat nem fogadjuk el. Tehát akkor, amikor a unió olyan szabályokat kényszerít a most feljövő országokra, hogy 30-35 évvel ezelőtt náluk az életszínvonal, amilyen volt, akkor nem voltak ilyen szabályok. Tehát ezek a többlet szabályok, mindegy, hogy a kutya útleveléről beszélünk, vagy veszélyes hulladéknak minősítik a trágyát. Egy felzárkózó országra nem lehet ráhúzni a unió átlagát előírásokba, szabályokba, mert nem tud felzárkózni.
De Brüsszel joggal mondhatja, hogy gyerekek, 5 éve vagytok az Európai Unió tagja, 20 éve volt a rendszerváltás, hát meddig akartok ti felzárkózni?
Hát ugye ez a leszakadás volt nekünk, ez a elmúlt időszak, és nem a felzárkózás. Ezt magunknak köszönhetjük. Tehát mindig elmondom, hogy ebben nem az uniót, meg az IMF-et kell szidni, hogy megmentettek bennünket. Mi saját magunk okoztuk és vesztettük el a függetlenségünket. Ugye pénzügyi függőség az egy ország függetlenségének elvesztését jelenti ma a nemzeti piaci környezetben. Ezért nagyon fontos lenne ezt diverzifikálni. És még egy visszatérve az euróra. Tehát amikor euró van, a euró és az ott lévő monetáris szabályok, egy nagyon fontos dolog, az egy adott egy ország tőkeellátottsági szintjén szabályozzák. Na most egy olyan ország, ahol nincs nemzeti tőke, vagy alig van tőke, ott ezek a monetáris szabályok másképp hatnak, le fogják fékezni a fejlődést, és ahogy mondtam, az azt jelenti, hogy mi örök cselédsorsra leszünk ítélve. Hát a uniónak szüksége van a fizikai munkásra, szüksége van arra, hogy odaáramoljanak, és akkor Magyarország nem fog tudni felzárkózni. Tehát az én véleményem, és a Orbán elnök úr nyilván nem akar dátumot mondani, a körülötte lévő tanácsadók egy része biztos, hogy arra ösztönzve mindenki eurólázba ég. Ez az én egyéni véleményem, nem úgy ismétlem, mert amióta van euró, azóta mondom, tehát ezt a tételt, hogy jó árfolyammal, közepes inflációval lehet felzárkózni gazdaságilag. Ha nem érjük el a 80%-os szintet, akkor az euróval soha nem fogjuk elérni. Tehát ezt szeretném mondani, és én tartom ezt a véleményemet, hogy ő nem fogadta ezt el, nyilván szakmai viták kérdése, plusz
politikai viták, mert vélelmezem én azért a ciklus végére, be szeretné vezetni az eurót Magyarországon, vagy legalábbis elérhető közelségbe tenni. Hát a 2014-ig tartó ciklus végére.
Kérem szépen, ez a szokásos magyar lázálom, nem tudok mást mondani, nagy képűség, meldöngetés és egy, nem tudja bevezetni.
Ön szerint mikor dátum?
Az én véleményem? Én nagyon örülnék neki, a 2020 után lenne euró.
Az nagyon sok, hát az óriási versenyhátránnyal is járna az ország számára is, nem? Legalábbis sokan ezt mondják.
Verseny előnnyel járna, megint mondom, tehát az európártiaknak mondanám, hogy az a szabályozás és az a működés, az nem segítene. Különben meg lehet, hogy 2010-ben euró se, vagy 2020-ban lehet, hogy euró se lesz. Az euró nem olyan, mint a dollár. Tehát ez rengeteg, tehát pont ez az önző állami rendszer, amiben nem lehet beleszólni.
Miért ön szerint felborulhat ez az egész valutaunió, akár az Európai Unióval együtt is?
Az Európai Unió, ha nem termel, ha tartja ezeket a nagyon magas társadalmi költségeket, amivel versenyképtelen, hogyha Franciaországban egy állami alkalmazottnak felmondanak, 6 év végkielégítést kap, imádják, ha felmondanak nekik. tehát a példát mondtam, ahol ilyen kevesen termelnek, az a rendszer versenyképtelen. Tehát Európa versenyképtelen a mai világgal szemben, és amikor a szociális ilyen irányú juttatásokat, megszorításokat vezetnek be, elvonják ezeket a juttatásokat, ha újból fizikai munkára kényszerül, vagy kényszerítik azokat, akik nem akarják ezt csinálni, akkor nagyon megerősödnek a szélsőségek, és a nyugat-római birodalomhoz hasonló helyzet fog kialakulni. Tehát ha a életszínvonal csökken, megerősödnek a szélsőségek, vagyonvesztések, mert ha nem tud fejlődni, akkor vagyonvesztés is, a polgárosodás megfordul ellenkező irányba, akkor bizony veszélyt jelent ez a demokráciára, és az Európai Unió széteshet. Tehát egy utolsó, ma mindenki arról beszél, amiről mi 6 éve vagy 8 éve. Tehát, hogy termelni. Mi akkor ezt mondtuk. Mert kiszámoltuk, hogy a válságból, ami jön a válság, tehát a rossz magyar kormányintézkedések miatt, ma Európa is csak termelésről beszél. Előtte egészen másról beszélt. Hogy majd tudást exportál, ahol termelnek, ott is vannak tehetséges fiatalok, meg oktatás mutatja azt, hogy Kína hogy jött fel, űrtechnikától kezdve bármire, és ha valaki elmegy a Kínába, akkor hanyatt esik. Tehát nincs szüksége ennek a világnak a fehér civilizáció, ismétlem, tudására majd, mert a termelés ez a japánok termelésen keresztül feljöttek, és még egy van, hogy fehér népesedés az 25-38%-a lesz csak a világnak. És az egy illúzió, hogy eltart bennünket ez a feljövő világ.
Mit kellene tenni? Kína idejön most Európába, bár mondjuk az egész világon már ott van, vagy pedig mi menjünk Kínába?
Hát magyarok nagyon nehezen tudnak menni, mert ugye leépültek a nemzeti iparágaink, ott jelentős méretű vállalatokat kell létrehozni. Nekünk az lenne jó, ha Kína hozna ide termelést, ez mindenki. Képpen egy előnyös lenne.
Magyar vállalkozóknak nem kell oda menni?
De, van néhány, és ha én nagyon fiatal lennék, akkor Indiába vagy Kínába mennék. Tehát az a jövő két országa, és Európa az egy visszafejlődő, ismétlem azért, mert nem fognak termelni. Egy példát hadd mondjak, vasalót kiszámolták, hogy mennyi vasalót használ. Jó lenne visszahozni Európába. Nem tudják megcsinálni. Tudja, hogy miért? Nem találnak annyi gyártástechnológus, vagy fejlesztő mérnököt, amelyik meg tudja oldani egy vasaló gyártását. Tehát nagyon gyorsan felejtenek. Tehát itt mindenki művész akar lenni, szociológus, filozófus, sorolhatnám, és a tényleges munka az ugyanolyan büdös, mint nyugat-római birodalomban volt. Kínának ez egy előnye, hogy fantasztikus iskolarendszere van, hihetetlen tehetségű és szorgalmas fiataljai vannak, akik tudásba lekőrözik, meg kell mondjam, Európát.
Elnök úr, a végére a saját terveiről, ugye a 2000-es évek elején kezdték el tervezni a Nemzeti Színházat, a Művészetek Palotáját a Millenniumi Városközpontban. Akkor ön azt mondta, hogy lesz ott wellness szálloda, lesz ott kongresszusi központ. Aztán az állam a kormányváltás után Megyesi Péter vezetésével kiszállt ebből a projektből, és ön akkor azt mondta, hogy hát én tudok irodaházakat és lakásokat is építeni. Hogyha megváltozik a politikai és a gazdasági környezet, akkor újra lesznek álmai, újra lesznek tervei Magyarországon?
Annyira fontosnak tartanám a korszerű kongresszusi központot, amelyik nagy kongresszusi turizmust vonzana Budapestre. És az a legnagyobb és legjelentősebb jövedelmi forrás lehetne Magyarországnak, hogy a legértékesebb telkünket egy dollárért felajánlottuk az államnak.
Nem kellett neki.
Igen. Még azt is mondtuk, hogy mi nem akarjuk megépíteni. Annak adják oda, bennfentesnek, akinek akarják, legyen kongresszusi központ. Nem történt meg, tehát ezt akarom mondani, pedig ez lehetett volna uniós forrás, be lehetett volna rakni, nem történt meg. Ezt a telket még szabadon hagyjuk. Ha nincs kongresszusi központ, akkor nem kell szálloda. Ha nem, akkor beépítjük lakással, mert a legdrágább és a legjobb lakások az a Dunapestben vannak a mai napig ugye hihetetlen értékálló, akkor ez egy kitűnő hely.
Ezek szerint a Nemzeti Színház szomszédságában van még hely kongresszusi központnak, és van még hely mondjuk egy szállodának is?
Ha persze, hogy van. Mi az eredeti programot próbáljuk tartani. Én azt gondolom, hogy a város megújulásához szükség van, tehát meg kell őrizni Budapesten a régi értékeket, és a mai kor korszerű infrastruktúrális épületeit hozzá kell tenni. A kongresszusi központ és a szállodák, tehát ez az idegen, kulturális és idegenforgalmi új központja kellene legyen Budapestnek.
Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Demján Sándort, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének ügyvezető elnökét, a Trigránit elnökét hallották.